A mai aranyszőr Bobby Robson, és rögtön hadd nyissak egy szalag címmel, amely az UEFA Hivatalos Bajnokok Ligája magazinjában, a Champions-ben jelent meg. Vajon Sir Bobby Robson minden idők legnagyobb hatású angol edzője? Ez volt a kérdés. Aztán kifejtik, hogy szinte hihetetlen, de mindenkinek előbb jut eszébe Busby, Stein, Paisley, Shankly, Clough és Ferguson, hogyha nagy brit edzőket kell sorolni. És tényleg, pedig Robson sikerlistája legalább olyan tekintélyes, mint az övéké. Robson ült az angol válogatott kispadján akkor, amikor 86-ban az argentin fenomén Diego Maradona egy kezezős, majd egy csodagolt szerzett, és ezzel tovább juttatta csapatát Anglia ellen. Aztán úgy utaztak ki a 90-es VB-re Robsonék, hogy az angol szövetség már bejelentette, a VB után Graham Taylor ül le a kispadra. Akkor is, ha a csoportkör sem élik túl, és akkor is, hogyha Robson esetleg megnyeri a VB-t. Robson elődöntőig vitte Angliát, ahol jobban játszva végül 11-esekkel maradtak alul az NSK ellen. De így is 2018-ig senkinek sem sikerült VB-n a négy közé juttatnia az angol válogatottat. Aztán emlegessük az edzővel kapcsolatban, hogy ő volt az, aki a Barcelonához szerződtette a brazil Ronaldót. Majd elmondom, hogy hogyan, mert nem volt egy egyszerű történet, az eredmény pedig egy kupagyőztesek Európa kupája siker lett. A Newcastle-t nem csak megmentette a kieséstől mai alanyunk, de később az UEFA kupa elődöntőjéig, valamint a Bajnokok Ligája akkor még létező második csoport köréig menetelt vele. Az Ipswich Townnal UEFA kupát nyert Robson, és említsük meg azt a két-két portugál, illetve holland bajnoki címet. Szóval egy nem akármilyen sikerekkel tarkított pályafutás kulisszatitkaiban mélyedhettek el, ha velem tartotok egy szűk fél óra erejéig. A legnagyobb bukás. Fulham 1968. A Fulhamnél jót akartak, hiszen első edzői állomás helyén Vancouverben nem érezte jól magát Robson. Nem kapta meg a fizetését, ráadásul hiába állapodtak meg vele abban, hogy ő a vezetőedző, amikor lehetőség nyílt odavinni Puskás Ferencet, hirtelen visszaminősítették segédedzőnek Robsont. Viszont ekkor sietett a segítségére az egyik olyan klub, amelyben megfordult játékosként. Ez volt a Fulham. Ám ekkor nagyon nagy zűr volt. A klub a kiesés ellen küzdött, a főbefektető pedig szerette érvényesíteni az akaratát az edzővel szemben. Ahogy Robson mondta, azért a CV-je szempontjából voltak itt pozitívumok is, hiszen például ő fedezte fel Malcolm McDonaldot, aki fiatal szélső hátvédből végül is egy pazar csatár lett, aki megfordult az Arsenalban, a Newcastle-ben, illetve az angol válogatottban is. Ettől függetlenül a csapatot nem tudta bentartani Robson az első osztályban, és a második ligában is csak 8. volt a Fulham, amikor edzőt váltottak. Ráadásul nem is a klubtól tudta meg a menesztését, hanem az újságos standon szúrta ki a Robson Sacked szalag címet. Egyébként 1968, tehát a Fulhamtől való elbocsátása után legközelebb az ezred forduló előtt közvetlenül volt munkanélküli Bobby Robson. A legfontosabb játékos. Gary Lineker. A futball egyszerű játék. 22 ember kerget egy labdát 90 percen keresztül, és a végén mindig Németország nyer. Egy középkorú futballszeretőnek ez a mondat jut eszébe Gary Linekerről, egy mai 10-20 éves pedig már mint televíziós személyiség ismeri, ha ismeri, Linekert, aki azonban egy fantasztikus futballista volt. Bobby Robson két világbajnokságon is szereplő angol válogatottjának ő volt az egyik húzó embere. Pedig nem volt egy labda zsonglőr, jellemzően közelről lődözte a góljait, viszont akárhány meccsen nem talált a kapuba, nem omlott össze. Erre a képességére éppenséggel 1986-ban is nagy szüksége volt. Ekkor szinte egymaga mentette meg Robson állását, hiszen gólkirályként zárt, holott a VB eleje katasztrofálisan sikerült az angolok számára. Portugália ellen 0-1, a marokkóiak ellen 0-0, és Lineker egy darab gólt nem rúgott a két meccsen csatár létére, sőt, úgy egyébként sem nagyon tett hozzá bármit a játékhoz. Más kapitány ekkor talán a lecserélését fontolgatta volna, ráadásul az újságírók el is kezdték kikiabálni a csapatból Linekert, Bobby Robson azonban tovább bízott benne. És Lineker megtátosodott, mesterhármassal segítette a 8-at döntőbe Lengyelország ellen a csapatát. Ezzel Geoff Hurst 66-os sziporkája óta ő lett az első angol, aki triplázott világbajnokságon. Amikor másnap felébredtem, azt hittem csak álmodok, mondta később. Az a mesterhármas sok mindent megváltoztatott. A tornára még Everton játékosként érkezett, a negyed döntő idején viszont már barszásnak képzelhette magát. A Barcelona alelnöke tévén nézte ezt a bizonyos Lengyelország-Anglia mérkőzést, és egy kicsit megijedt, hogy emiatt esetleg az Everton felveri a csatárárát. Aztán a Liverpooli Egyesület végül is beérte az eredeti árral, az nagyjából 2,2 millió font volt. Paraguay ellen aztán a 8-at döntőben két gólt ért el Lineker, majd jött Argentina és a végállomás, Maradona jó voltából. Ugye ez volt az a legendás angol-argentin meccs, ami Maradona előbb kézzel ütötte a hálóba labdát, ám mivel a játékvezető és a partjezője mindezt nem észlelte, megadták a gólt, hogy aztán Maradona a saját tér feléről elindulva végig szólózza a pályát, megszerezve minden idők egyik legszebb találatát. Arra viszont kevesen emlékeznek, hogy Lineker majdnem kiegyenlített. A szépítés össze is jött a csatárnak, aztán a másik nagy helyzeténél a szép nevű Olarte Quechea óriásit mentett előle. De ahogyan már említettem, így is Lineker lett a 86-os világbajnokság gólkirálya. 4 évvel később szintén kulcs szerepet vállalt, ott már maga a kiutás is borotva élen táncolt. Ha a lengyel Tarasevics lövése nem a kapufát döngeti meg a selejtezők során, akkor bizony Anglia nincs ott az olaszországi seregszemlén. 1990-ben kevesebb gólt szerzett a VB-n Lineker, mégis jobb formát mutatott, pedig az első meccsen eltörte egy bordáját. Nagyon hamar összejött neki az első találat, aztán viszont hosszú gólcsendet tartott. Ez végül a negyeddöntőben Kamerun ellen szakadt meg. Azt a meccset egyébként majdnem elbukták az angolok, és Lineker azt is elmondta, hogy miért. Kamerun nagyon meglepett bennünket. Emlékszem egy csapat megbeszélésre, amelyen Bobby Robson mesélte, hogy az egyik megfigyelője szerint kiemeltnek tekintetjük magunkat. Hát ehhez képest brilliánsan játszottak ellenünk. Szerencsések voltuk, hogy megnyertük azt a meccset. Hála Istennek elég gyengén védekeztek, és ez lehetőséget kínál számunkra, viszont az előrejáték terén egészen kivételesek voltak a kameruniak. Kellett, bizony nagyon kellett azon a mérkőzésen Lineker 2 büntető gólja. Robson egyébként ezzel kapcsolatban elmondott egy érdekességet. Stuart Pearce számított az első számú 11-es lövőnknek a torna előtt, aztán Lineker odajött hozzám és megkérdezte, mit szólnék hozzá, hogyha a jövőben ő lőni a büntetőket. Tetszett az eltökéltsége. Elmondta, hogy így nagyobb esélye lenne elnyerni az aranycipőt, az pedig emelni az ázsióját. Ez a hozzáállás is tetszett. Lineker ezek után minden nap rengeteget gyakorolta a büntetőket a VB alatt. De mindig csak egyet gyakorolt. Arra nem gondolt, hogy egy meccsen esetleg 2 is kell rúgnia. Úgyhogy a másodikat már középre lőtte, némi tanástanság után, és szerencséjére Nkono, a kameruni kapus elvetődött. Ekkor érkezett az elődöntő és NSK, amely addig nagyjából a világbajnokság csapata volt, már hogyha a pályán nyújtott teljesítményt nézzük. Ekkor is Lineker szerezte az angolok gólját, akik aztán végül is 11-esekkel alul maradtak. Így aztán a Beckenbauer csapat lett a finalista, pedig az angolok jobban játszottak. Ekkor született meg Lineker mondása fociról, hogy a végén úgyis mindig a németek nyernek. Egyébként Robson nem aggódott a 11-es párbaj előtt. Sokat gyakorolták a 11-eseket, és amikor kérdezte, hogy ki vállalkozik, rögtön emelkedtek a kezek. Robson a két legjobb rúgót, Linekert és Pearce-t tette elsőnek és negyediknek. Robson szemében az első és a negyedik a legfontosabb rúgó. Hát ehhez képest éppen Pearce volt az egyik, aki hibázott, ő Ilgnert, a német kapus lőtte lábon. Ettől függetlenül nagyot nyertek az angolok azzal a mérkőzéssel. A meccs visszaadta az angol emberek futballba vetett hitét. Több mint 30 millióan nézték a tévében ezt a mérkőzést Angliában. Ez akkor angol tévérekordot jelentett a sportesemények esetében. És egyébként ezzel a mérkőzéssel, ezzel a fájdalmas mérkőzéssel indult el egy tendencia. Az utazó angol szurkoló, mint olyan. Nagyon sokan voltak úgy ezek után, hogy a futball olyan katarzist okozhat, hát láttuk ezt a meccset, hogy ott kell lenni, akárhol is rendezik a VB-t, EB-t. Egyébként aztán a kis döntőt is elbukták az angolok, így végül is negyedikek lettek, ettől függetlenül győzteseknek kiáró fogadtatásban részesültek. 150 ezer szurkoló, 20 mérföld, Luton Reptér, nem akármilyen látvány. Aztán egyébként megszületett az egyeste Gary Linekerrel is, ami volt egyfelől egy színházi előadás, aztán később tévéjáték is. Ennek a storyline-ja az angol-nyugat-német VB elődöntő körül forgott. Bocsánat, hogy egy kicsit félbehagyom az adást, de talán maradtam annyit, hogy kérhessek is. Ha tetszik idáig a műsor, akkor kérlek, iratkozz fel azon a platformon, ahol a podcastot hallgatod. Így biztos, hogy ha új adást teszek ki, akkor értesítést fogsz majd kapni róla. Ha pedig még értékeled, vagy lájkolod, és hát az már tényleg a csúcs kategória. Köszönöm szépen, és akkor menjünk tovább a mai edzőportréban. Egy sikercsapat felépítése. A Barcelona. A barcelonai korszak tárgyalás előtt muszáj egy picit visszaugrani az időben. Bobby Robson 1992. júliusában lett a portugál Sporting edzője. Mivel nem beszélt portugálul, egyértelmű volt, hogy tolmácsra lesz szüksége. De egy szaktolmácsra, egy olyan emberre, aki nem csak a portugál nyelvvel van jó barátságban, de a futball taktikai dolgokhoz is ért, vagyis nem baj, hogyha minimális edzői tapasztalattal is rendelkezik. Meg is találták a célszemélyt, akivel Robson először a lisszaboni Reptéren találkozott. Ott állt az angolul egy büdös szót nem beszélő Sporting elnök Sousa Sintra mellett. Robson azóta sem tudja, hogy hogy találták meg ezt a sármos, focikapus édesapával rendelkező tolmácsot, de nagyon nagy találat volt. Hát nyilván sok hallgató pontosan tudja, hogy ki is volt ez a tolmács. Igen, José Mourinho. Nagyon gyorsan egy hullámhosszra kerültek Robsonnal, a két férfi felesége is seperc alatt barátnők lettek. Fél időben, meccsek után, sajtótájékoztatókon, vagy éppen az edzőpályán Mourinho adta át Robson üzeneteit, gondolatait a játékosoknak, illetve az újságíróknak. Mourinho teljesen átvette Robson stílusát, szóhasználatát, igazi műfordítást, egyben szinkronfordítást prezentált. Robson biztosra vette, hogy a jövő egyik nagy edzője dolgozik a keze alá, úgyhogy tesztelni kezdte. José, nem tudom, mit kéne csinálni a mai edzésen. Valami ötlet? Mondta néha, és Josénak mindig volt valami fajta jó ötlete. Edzéseket akkor még nem tarthatott Mourinho, az majd a Van Gaal korszakban jött el számára a katalán fővárosban. Mert hogy, amikor 1996 nyarán a Barcelona szerződtette Robsont, nem is volt kérdés, hogy viszi magával José Mourinhot, aki aztán később Louis Van Gaalnak is a segítője lett. Feltétel is volt a tárgyalásnál, úgyhogy Robson ezt feltételül szabta, hogy Mourinhonak jönnie kell. Ha őt akarják, akkor Mourinhot is akarják. Mourinho egyébként megígérte, hogy két hónap alatt a portugál mellé elsajátítja a katalán nyelvet is. Ezzel Mourinho lett a világ legjobban fizetett tolmácsa, de meg is dolgozott a pénzért. Robsonnak Barcelonában nem az volt a feladata, hogy felépítsen egy középszerű játékosokból egy sikercsapatot, sokkal inkább az, hogy menedzseljen sok-sok egót. Ronaldo, Stoichkov, Pizzi, Guardiola, Laurent Blanc, Popescu, Delapenye nem akárkikkel dolgozhatott. Ahogy a Robson az önéletrajzi könyvében is kiemeli, könnyen kikezdhettek volna egy fiatalabb, tapasztalatlanabb edzőt, neki viszont akkor már válogatott és klubszinten is megvoltak azok az eredményei, UEFA kupa győzelm az Ipswich-sel, VB negyedik hely Angliával, ami védőhálót biztosított számára. Viszont Robsonnak is meg kellett küzdenie azzal, amivel Rafa Beniteznek az Internél. Volt egy nagy előd, akinek a szelleme még ott kísértett. Hát Benitez esetében ez történetesen éppen José Mourinho volt az Internél. Robsonnál, Barcelonában pedig Johan Cruyff, aki felépítette az úgynevezett Dream Team-et. És az angol szakember azzal szembesült, hogy ketté osztott az öltöző. Vannak a Cruyff imádók, meg a Cruyff utálók. Aztán pedig ott volt az elnök, Josep Luis Núñez, aki a széke megőrzéséért küzdött. A totálisan apolitikus Robson belekerült egy durva politikai játszmába. A csak zárójelben mondom, hogy ott volt még Jordi Cruyff, a nagy Johan fia is, aki ugye szintén focista lett. Johan Cruyff, az apuka, minden meccsen ott ült a leláton. Robson pontosan tudta, hogy a fiacskája hazamegy, és leadja a drótot, hogy miket mondott az öltözőben, hogy milyen edző is Robson. Ez tényleg egy tolerálhatatlan szituáció volt, úgyhogy bármennyire is tündéri embernek tartotta mindenki Jordi Cruyffot, bármennyire szerette a kis Cruyff a Barcelonát, és bármennyire is maradni akart volna, Robson végül is a vezetőkkel nagy egyetértésben elpasszolta őt a Manchester Unitednek. Hát szegény, Robson egyébként teljesen naivan érkezett, boldogan, hogy végre a Barcát edzheti, aztán szépen fölfejtett, hogy egyébként mi is van itt a háttérben. Arra jutott, hogy Cruyffnak akkora lehetett a hatása, hogy Núñez elnök akár attól is tarthatott, hogy előbb-utóbb kipenderíti őt az elnöki székből. Úgyhogy ez megelőzendő, inkább ő penderítette ki Cruyffot az edzői székből, arra hivatkozva, hogy két éven át nem nyert semmit. De hála Istennek, nem csak az öltöző voltán megosztott, hanem a spanyol újságírók is. Minden edzésen ott volt 50 akkreditált újságíró szorikra vadászva. Nagyjából a fele Robson ellen harcolt a maga szerény, vagy talán nem is annyira szerény eszközeivel, a másik fele pedig adott volna neki esélyt. Ebből pedig egészen nevetséges dolgok sültek ki. Amikor például a Rayo Vallecanót úgy verte a Barca 6-0-ra, hogy már a fél időben 5-0 volt, akkor az egyik újság így értékelt. A Barcelona 6-0-ra győzött, de igazi futball nélkül. Így jutottunk el 1997. március 12-ig. A barcelonai szurkolók akkor a nagyon is komolyan vendő fegyverükhöz nyúltak, fehér zsebkendőket lobogtatva fejezték ki nem tetszésüket. Könnyen lehet, hogy a következő héten már nem Robson edzette volna Ronaldóikat, ha nem változik meg drámaian a meccs képe. Csak hogy megváltozott. Robson hosszú pályafutásának legelképesztőbb meccse jött. Spanyol kupa negyeddöntő visszavágó hazai pályán az Atletico ellen. Sokáig fennállt egyébként a veszélye annak, hogy a meccset le sem játsszák. Jesús Gil, az Atletico néhai elnöke rettenetesen dübegurult, amikor a fegyelmi bizottság a bajnoki forduló után eltiltotta a három játékosát, Snydert, Diego Simeonét és Delphi Gelit. A kupa meccs bojkottálásával fenyegetőzött. A hazai pályán elért nem túl kedvező 2-2 után persze könnyen fenyegetőzhetett ilyesmivel, de aztán, feltehetően a súlyos szankcióktól megrettenve, 90 perccel a kijelölt kezdési időpont előtt áldását adta a meccse. Fél időben nagyon örülhetett, hogy így döntött, mert csapata a jugoszláv csatár Milenko Pantics 3 góljával 3-0-ra vezetett a Camp Nou-ban. Robson csak később tudta meg, hogy a szünetben volt egy rendkívüli meeting a döntéshozók részéről, ahol elhangzott, ha ez marad a végeredmény, a lefújás után megköszönjük Robson munkáját. Aztán viszont nagyot változott a történet, és ebben egyébként még egy az első fél időben meglépett edzői húzás is fontos szerepet játszott. Robson ugyanis 2 védőt, Blunt, illetve Popescu-t is csatára, Stoichkovra, illetve Pizzire cserélt, és a lefújás után Radomir Antic, a madridi szakvezető úgy vélekedett, Stoichkov beállítása döntő volt. A bolgár klasszis tartást adott csapatának, amely azonban a második fél idő 15. percében még mindig 2 gólos hátrányban volt. Milenko Pantic pedig ekkor már 4 gólnál járt. Aztán Luis Figo távoli lövéssel közelposzta a Barszát, Ronaldo a 3. góljával kiegyenlített 4-4, de ezzel még mindig a vendégek álltak továbbjutásra. Egészen a 82. percig. Akkor a másik serejátékos Pizzi is beköszönt, és már is továbbjutott a Barcelona. Robson pedig igaz csak néhány hónapig, de maradhatott. Viszont ez idő alatt eljutatta a Copa del Rey, illetve a kupagyőztesek Európa kupája győzelmig a Barcelonát. Valamint megválasztották az év európai edzőjének, és Ronaldo is azt nyilatkozta róla, hogy nyilvánvalóan a világ egyik legjobb szakembere. Most egy kicsit merüljünk el jobban a részletekben, hiszen most már láttuk, hogy mekkora ellenszéllel szemben kellett dolgoznia Bobby Robsonnak. Voltak azért itt pozitívumok is, például Pep Guardiola személye, aki már akkor játékosként picit edző volt. És amit sok focista nem mer fölvállalni, az Guardiola megtette. Olyan észrevételeket tett, amiket lehet, hogy egy másik szakember rossz néven vett volna. A félidei pihenők alatt majd mindig megszólalt, hogy mondjuk az ellenfél hetese túl sok labdát kap. Robson viszont ezeket egyáltalán nem vette rossz néven, sőt kifejezetten örült ezeknek a visszajelzéseknek. Aztán ott volt a fantasztikus képességekkel megáldott bolgár Stoichkov. Ő nehezen kezelhető ember hírében állt, de szerencsére Mourinhóval nagyon egy húron pendültek. És persze mindenek előtt ott volt Ronaldo, nem Cristiano Ronaldo, ez még a brazil Ronaldo. 1 hónap kemény munkája feküdt Robsonnak abban, hogy a PSV-től Barcelonába vitte minden idők egyik legnagyobb csatárát, aki persze ekkor még csak egy nagyon nagy ígéret volt. Nyugyez elnök azt kérte az angoltól, hogy hozzon egy top csatárt, akitől majd elalélnak a szurkolók. Robson először Alan Shearert mondta azzal, hogy ő garantálja, hogyha idehozzák Shearert a honfitársat, az legalább 30 gólt fog szerezni. A klub el is küldött egy megfigyelőt a spanyol-angol EB meccse, és elégedettek is voltak a látottakkal. A pénz és az akarat tehát megvolt Shearer Barcelonába igazolására. Ám aztán Robson úriembersége megtorpedózta a dolgot. Felhívta ugyanis Shearer akkori edzőjét, Ray Harfordot a Blackburnnél, és elmondta, hogy a Barcelona készen áll nagy pénzért elhozni a csapasztárját. Harford viszont közölte, hogy Shearer nem eladó, semmi pénzért nem eladó, és nagyon kéri, hogy ne is zavarja meg Shearer fejét. Majd hozzátette az edző kolléga, ha Shearer megtudja, hogy érdeklődtök iránta, akkor én viszont tudni fogom, hogy te vagy a háttérben, és ilyesmit nem nézek ki belőled. Robson erről beszámolt Barcelonában, ahol megkérdezték tőle, hogy oké, hát akkor hagyjuk, van-e esetleg más ötlete, mester? Na ekkor dobta be Ronaldot, aki 20 évesen már fantasztikus dolgokat csinált a PSV-nél. Robson ugye korábban dolgozott a PSV-nél, és jól ismerte egykori klubját, vagy legalábbis azt gondolta, hogy jól ismeri, úgy volt vele, hogy szerinte 10 millió dollár elég lesz, azért biztos oda fogják nekik adni Ronaldot. Hát nem lett, ezt visszadobták a hollandok. Pedig beígérte Nyugyeznek az elnöknek a Barcelonánál, nagyon nagy magabiztossága mondta, jó, 10 millió elég lesz. Jött a 11 millió dolláros ajánlat. Arra is nemet mondta. Aztán a 12, azt is visszadobták. Ekkor Nyugyez nagyon szimpatikusan megjegyezte Robsonnak, hogy ugye tudja, hogy az állásával játszik, ami azért is volt nagyon kedves, mert akkor még egyetlen meccsen sem ült a kispadon Bobby Robson, aki aztán végül is kiszedte a PSV-sekből, hogy a 20 millió az viszont elég lesz. Mondjuk, amikor ezt elmondta Nyugyeznek, az csak sápítozott, hogy milyen 20 millió, hát azt mondta, hogy a 10 millióval tuti befutók vagyunk. Hát volt ebben némi hazardírozás, de fényesen bejött. Ronaldo büntetőjével nyerte meg ugyanis a PSG elleni kek döntőt a Barcelona. Szóval Robson mindenkit meggyőzött. Viszont addigra már előszerződést kötött a Barca Louis van Gaallal, az Ajax sikeredzőjével. Nem tudták a vezetők, hogy mit évők legyenek. Egész egyszerűen ők nem számoltak azzal, hogy ennyire jól sikerül a szezon vége. Szint vallottak Robsonnak, aki mosolyogva mondta az előjáróknak, hogy figyelj, mi sem egyszerűbb. Hát bontsátok fel az előszerződését Van Gaallnak. Aztán úgy döntött, hogy megint csak úriember lesz, és átadta a helyét. Fölajánlotta, hogy scoutként dolgozik majd Van Gaal keze alá. Megnézi azokat a játékosokat, akikre a holland igényt tart, de semmilyen szinten nem avatkozik bele a munkájába. Hát azért nem sokan lettek volna ennyire gálánsak. Szóval Robson egy évig volt az átigazolások felelőse a Barcelonánál. Életében először ment ekkor Afrika kupára, eljutott belgrádi derbire is, első osztályú repülőjegyek, első osztályú hotelek, mondhatni ő volt a világ legjobban fizetett scoutja. Ronaldo után a Barcelona történet másik meghatározó Brazíliát, Rivaldót is ő ajánlotta be Katalóniában. Aztán pedig, mint aki jól végezte dolgát, visszatért a holland PSV-hez. Így ért véget tehát a Barcelona és Bobby Robson közös története. Egy nem mindennapi sztori. Barcelonába és Newcastle-be is vitte volna Lipcseit. Volt 1994-ben egy Ferencváros-Porto párharc, amelynek első felvonását a Porto 6-0-ra nyerte, így a visszavágó már nem volt nagy jelentősége annak, hogy a Fradi 2-0-ra győzött. Illetve mégis. Ekkor figyelt fel Lipcsei Péterre a Portót irányító Bobby Robson. A magyar játékost hamarosan átigazolta a Porto, amellyel bajnok is lett. A folytatás pedig a szép emlékű Digisport egyik általam szerkesztett magazin műsorában mesélte el Lipcsei, akinek elszakadt a térdszalagja, és a felesége vitte állandóan autóval a rehabilitációra. Egyszer hatalmas újságíró dömping volt a stadionnál. Kiderült, hogy Robson megállapodott a Barcelonával, és oda fog igazolni vezetőedzőként. Egyszer csak az angol edző behajolt Lipcseiék autójának ablakán, és azt mondta: Péter, egy év múlva találkozunk Barcelonában. Lipcsei úgy volt vele, úgyis elfelejti. Aztán fél évvel később Robson segítője, José Mourinho megcsörgette a magyar légióst azzal, hogy Péter, hát akkor hamarosan csatlakozhatsz hozzánk Barcelonában. Lipcsei 4 napig nem aludt és csak kattogott. Aztán nem lett az egészből semmi. Ma már tudjuk, hogy miért nem. Akkoriban 40-50 menedzser próbálta betolni a játékosait a Barcelonába, és mindnek volt legalább 2 játékosa. 100 emberből tudtak megvenni 2. Ez a 2 végül Amunike és Fernando Couto lett. Lipcsei eleve komoly hátrányal indult azáltal, hogy fél évig nem játszhatott a sérülése után. Szóval alapvetően nem Bobby Robsonon múlt, hogy nem lett egy magyar játékosa az újkori Barcelonának, főleg úgy, hogy volt még egy próbálkozása. Erről ezt mondta Lipcsei. Aztán volt még egy esélyem, hogy Robson játékosa legyek. Akkor ő a Newcastle-nél, én meg a Salzburgnál voltam. Ott úgy nézett ki a történet, hogy azt mondták, 2 hét van arra, hogy megszerezzenek. Én viszont Bicskei Bertalannál 4 évig nem voltam válogatott. És kiderült, hogy Angliába csak úgy lehet menni, hogy az utolsó 2 év válogatott meccseinek 75%-án játszottam volna. A legfontosabb mérkőzés. Newcastle Sheffield Wednesday. A Newcastle borzalmas időket élt meg. 99-2000, 5 forduló után kénytelenek voltak a klubnál edzőt váltani. Hazai pályán kikapott ugyanis az ősi rivális Sunderlandtől a csapat, amely ezzel visszacsúszott az utolsó előtti helyre. Ruthlittnak mennie kellett. A következő mérkőzésen a Manchester United ellen elszenvedett 5-1 alkalmával Steve Clark ült a kispadon. Még mindig csak 1 gyűjtött pontjuk volt a sarkáknak. Ekkor jött Robson, aki egyszer már mehetett volna Newcastle-be, még barcelonai korszakában Kevin Keegan utódjának, de akkor azt mondta neki Nunez, hogy itt Barcelonában mi szoktunk kirúgni embereket, nem pedig a Barcát szokta kirúgni valaki. Úgyhogy nem engedték el Newcastle-be az angolt. Robson nem nagyon ismerte a keretet, főleg azokat nem, akiket Hullit hozott. Első meccsén kikaptak 1-0-ra Chelsea-től egy vitatható büntetővel. Robson a meccs után azt mondta a játékosainak, hogy ha ilyen teljesítmény nyújtanak majd hétről hétre, akkor nem lesz gond a bennmaradással. Az edző leginkább Alan Shearert figyelte, és azt látta, hogy egy statikus játékossá változott, aki háttal a kapunak ácsorog. Ez Robsonnál főben járó bűn volt, mert nála a jó csatár az ellenfél kapusát nézi, nem a sajátját. Úgyhogy emberünk úgy látta, Shearer elvesztette a korábbi játékát, a korábbi erényeit, de talán nem véglegesen. Jött egy 2-0-ás siker egy idegenbeli UEFA kupa meccsen a CSKA Sofia ellen, és így jutunk el 1999. szeptember 19-ig, amikor az utolsó előtti Newcastle a sereghajtó Sheffield Wednesday-t fogadta. Szinte hihetetlen, de Robson ott volt 1946-ban azon a mérkőzésen, amelyen a Newcastle 13-0-ra verte meg a Newport csapatát a bemutatkozó Len Shackleton mester 6-osával. Hogy ez miért érdekes? Azért, mert a Sheffield meccs hozta meg a Newcastle legnagyobb különbségi győzelmét a Newport szétverése óta. 8-0-ra nyert az addig 1 pontos Newcastle Bobby Robson irányításával, Alan Shearer pedig mester 5-ösig jutott. Egyszerűen minden sikerült aznap a Newcastle-nek. A Hullittól megörökölt keretben rengeteg védő volt, de majdnem mindenki sérüléssel bajlódott. Robsonnak fölajánlották a rutinos skót védőt Colin Hendryt, és Robson hajlott is a szerződtetésére. Ám 2 segítője, John Carver, illetve Steve Clark a figyelmébe ajánlotta a klub fiatal védőjét Aaron Hughes-t. Nagyon félénk srác, nincs jelenléte a pályán, viszont elképesztően olvassa a játékot, duruzsolták Robson fülébe. Az edző pedig azt mondta Hughes-nak: a szombati meccs előtt belső védő gondokkal küzdök. hazardírozhatok és bedobhatlak a mély vízbe, de tudnod kell, hogy adott a lehetőség, hogy idehozzam személyesen Colin Henryt. Mesterén szeretnék játszani. Jó, ezt gondoltam, fiam, de hogy állsz az önbizalommal? Ez egy hazai mérkőzés, a csapat pocsékú szerepel. Elbírnál a nyomással? Egyébként, bár a Sheffield sereghajtó volt, azért nem kutyaütők alkották. Ott volt például Gilles de Bilde, akire emlékezhetnek a fradi drukkerek, hiszen gólt is szerzett a Ferencváros Anderlecht bajnokok ligája selejtező visszavágón. Szóval Aaron Hughes azt mondta, hogy elbír a nyomással, bekerült a kezdőbe, és ő szerezte meg a vezetést a 11. percben. Neszenek egy nyomás! Aztán pedig jött Shearer mesterötöse. Hát ezzel a mérkőzéssel indult el a Robson korszak Newcastle-ben, és hamarosan már nem is volt téma a kiesés. Még a bajnokok ligája második csoportkörét is elérte egyszer a csapattal az edző úgy, hogy az első csoportkör felénél 0 ponttal állt a Newcastle. A bajnokságban a 4. hely volt a csúcs, az UEFA kupában pedig az elődöntő. Jellemrajz. Az volt a különlegessége, amilyen hatást gyakorolt olyan emberekre, akik nem is ismerték őt személyesen. Ismeretlenül is csodálták a bátorságát, a méltóságát és a lelkesedését. Ez sosem veszített el. Nem lehet ezt jobban megfogalmazni. Ez a különleges emberek sajátja. Az idézet egy másik Sir-től, Sir Alex Ferguson-tól származik, Bobby Robsonnal kapcsolatban. De menjünk bele egy kicsit jobban a részletekbe. Kezdjük mondjuk azzal, hogy milyen volt a kapcsolata a sajtóval. Amikor már idős korában a Newcastle menedzsere volt, remek kapcsolatot ápolt a sajtó munkatársaival. Egy joviális, szerethető öregember volt. Bezzeg szövetségi kapitányi korszaka elején. A legendás angol tollforgató Brian Glanville számolt be Angol kapitányok a legnehezebb meló című könyvében egy jellemző történetről. 1985-ben sajtótájékoztatóra készültek az újságírók, amikor Robson feltépte az ajtót és ingerülten érkezett. Nyomás! Kiáltott az újságírók felé. Nincsen semmiféle nyomás. Ti generáltok nyomást. Ha ti emberek nem volnátok, akkor kétszer könnyebb dolgom lenne, és kétszer élvezetesebb lenne. Kapcsolata edző kollégákkal. A későbbi angol szövetségi kapitány Sven-Göran Eriksson akkor találkozott Robsonnal, amikor az még az Ipswich-et edzette. Megengedte nekem az ismeretlen edzőnek, hogy ott legyek a játékos kiáróban, és beavatott a taktikai elképzeléseibe. Hasonlóan szépeket mondott róla a Kispesten is edzősködő Márti Kuszela. Az 1986-os VB selejtezői során egy csoportban volt a Robson által irányított Anglia, illetve a Kuszela irányította Finnország. És a Robson megengedte Kuszelának, hogy vele tartson, amikor Anglia Romániával mérkőzött. Tehát még egyszer, közelengedte magához egy csoport ellenfél szövetségi kapitányát, mert ennyire akart segíteni egy feltörekvő edzőnek. És persze ott van ugye André Villas-Boas esete, ezt nyilván sokan ismerik. Az akkor még csak 16 éves Villas-Boas felfedezte, hogy egy háztömbben lakik Robsonnal, aki akkor éppen a Portona edzősködött. A tinédzser úgy érezte, hogy a Robson szakmai hibát követel azzal, hogy nem játszhatja többet Domingos Paciensiát. Úgyhogy írt egy levelet, és azt eljuttatta Robsonhoz, aki pedig szárnyai alá vette André Villas-Boast. És milyen az élet? 2011-ben Porto Braga finálét rendeztek az Európa Ligában. A később diadalmaskodó Porto kispadján Villas-Boas ült, a Bragáin pedig Domingos Paciencia. Robson kapcsolata játékosokkal. Olyan volt nekem, mint egy második apuka. Bármiről beszélgethettem vele, és mindig képes volt mosolyt csalni az arcomra. Ezt mondta Robsonról egyik leghíresebb játékosa, a brazil Ronaldo. Pedig azért voltak, vagy lehettek volna forpontok Ronaldo és a Robson kapcsolatában. A brazil egyszer hazautazott néhány napra Rióba, és lefotózták őt a karneválon. Amikor Robson néhány Ipswichben töltött nap után visszatért Barcelonába, a repülőtéren a leleplező fotóval várta őt a sajtó. Na, mit csinálsz ilyenkor edzőként? Robson nagyon jó fej volt, mert ezt mondta. Garantálom önöknek, hogy Ronaldo nem fog jövő februárban ismét 3 napra Rióba utazni. 7 napra fog menni, és én is vele tartok a karnevára. Mindenki egyből elnevette magát, és volt krízis, nincs krízis. Azért azt tegyük hozzá, hogy egy másik brazila, Romárióba viszont abszolút nem tudott mit kezdeni Eindhovenben, de mondjuk Romárióba, aki amilyen tehetséges, olyan szertelen volt, nagyon-nagyon sok edzőnek beletört a bicskája. Lipcsei Pétert nyilván kérdeztük Robsonról is, meséljen, milyen volt vele együtt dolgozni a Portónál. Lipcsei elmesélte, hogy meghívta vacsorázni őt és a feleségét, Robson, illetve a felesége, meg ott volt még egy lengyel csapattárs. Robson felesége szépen elkezdte felírni, hogy mikor van a születésnapja, a névnapja a Lipcseinek, a feleségnek, a gyereknek, és amikor eljött valamelyik időpont, akkor egyből érkezett az SMS az odaillő jó kívánsággal. Szóval ennyire figyelmes tudott lenni Bobby Robson. aki egyébként, és ezt Lipcse is megerősítette, inkább volt motivátor, mint nagy taktikus. Ettől függetlenül odafigyelt arra, hogy milyen döntések születnek, mert Lipcsei Péter azt is elmondta, hogy a Portónál Mourinhón kívül még volt két portugál segítője Robsonnak. Mindig összeült velük, kikérte a véleményüket, de persze az utolsó szó joga az az övé volt. Végül mindig ő döntött. Na de vissza a családokhoz, a játékosokhoz és a Robsonhoz. A 90-es VB előtt azt akarta, hogy a játékosok a hosszú szezon után relaxáljanak. Ezért a torna előtt pár napra kiutazhattak a feleségek, családtagok, és utána sem volt katonás rend. Meg volt alapvetően a fegyelem. Robson nagyon szisztematikus munkát végzett, de a játékosoknak nem kellett úgy érezniük magukat, mint egy laktanyában. És végül ebben a témakörben még azt érdemes megvizsgálnunk, hogy mit csinált azokkal a játékosokkal, akik több játék lehetőséget akartak. Erre volt egy standard megoldása, amit az önéletrajzi könyvében osztott meg a nagy érdeművel. Ilyenkor, amikor azt látta, hogy vannak elégedetlen játékosok, akkor mindig összehívta a háborgókat, összegyűjtötte őket, és a következőt mondta. Itt mindenki jól dolgozik, jó pénzért, de egy csapatnak kell lennünk. Ha ti nem vagytok ott a kezdőben, az azért van, mert 20 kiváló focista közül kell választanom. Ha kimaradtok, ne háborogjatok nyilvánosan, mert az felkapja a sajtó, és ez tiszteletlenség azokkal szemben, akiket viszont kiválasztottam. Ráadásul, ha csendben maradtok, akkor majd örülni fogtok, hogy a másik játékos is így tesz, és nem beszél ellened, mert előbb-utóbb úgy is fordul a kocka, és akkor majd ti lesztek ott a kezdőcsapatban. Tiszteljük egymást, gyerekek! Nézzük, milyen volt az igazolások terén, Bobby Robson. Az Ipswichnél, amelyet ugye UEFA Kupa győzelmig vezetett, az volt a siker receptje, hogy fiatal játékosoknak adott esélyt. Nem is nagyon tehetett másképp, nem nagyon volt pénz. 13 év alatt írd és mond, csupán 14 igazolása volt lehetősége. De azok nagyon jók voltak ám, a két holland, Arnold Müren, illetve Franz Tyson például mestermunka volt, mármint őket leigazolni. Az eredmény? 1981-ben az UEFA kupában például megverték a Michel Platinivel felálló Saint-Étienne-t. Az a franciaországi 4-1-es Ipswich siker volt a Saint-Étienne első hazai veresége európai kupában 26 év után. A Newcastle-nél pedig nem igazán értették, hogy mire felfizetett 6 millió fontot, az akkor még nagyon nagy pénz volt, Craig Bellamy-ért. Aztán a Velszi bizonyított, hihetetlenül kinőtte magát a csapatnál, és még Alan Shearer is elkezdte újra lövöldözni mellette a gólokat. Shearer egyébként Robson alatt 233 meccsen 124 gólt szerzett. Egyébként Bellamy mindezt nagy részben Robsonnak tulajdonította, aki úgy tudott vele beszélni, mint ha ő volna a világ legjobb futballistája. Végezetül pedig kedvenc idézetem Bobby Robsontól. Az egyik, nem becsültük le a kameruni válogatottat. Egyszerűen sokkal jobbak voltak, mint amire számítottunk. De az all-time kedvencem, a félkaromat odaadtam volna, ha tehetséges zongorista lett volna belőlem. Ennyi fért a mai adásba. Ha tetszett, oszd meg a linkjét ismerőseiddel, hát ha másnak is érdekes lehet. És hadd hívjam fel a figyelmedet arra, hogy írtam egy e-bookot a foci VB döntők és a világbajnok válogatottak történetéről. Ha ez a műsor, ennek a műsornak a hangvétele tetszett, akkor jó eséllyel az is tetszett. Beteszem a linkjét a leírásban, nézd rá, hogyha gondolod, és még ingyen bele is olvashatsz ebbe a bizonyos e-könyvbe. Köszönöm a figyelmedet, szia!